Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai szentmisénket egy beteg kislány gyógyulásáért ajánljuk föl, valamint a család élő és elhunyt tagjaiért. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a Szent Misén, ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Mindenható örök Isten, te kormányzod a mennyet és a földet, hallgass meg néped esdeklő imáját, s adj békét napjainkban. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Olvasmány Sámuel első könyvéből. Saul király elvetése után az Úr így szólt Sámuel prófétához. Meddig gyászolod még Sault? Én elvetettem, hogy ne uralkodjék tovább népemen. Töltsd meg sarudat olajjal, és indulj útnak. A betlehemi Izájhoz akarlak küldeni, mert az ő fiai közül szemeltem ki magamnak az új királyt. Sámuel megkérdezte, hogyan menjek oda, mert Saul megölet, ha tudomást szerez róla. Az Úr azt felelte, vidd magaddal egy borjút, és azt mond, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak, aztán hívd meg Izájt az áldozati lakomára, én majd tudatom vele, mit kell tenned. Azt kent fel királyjá, akit mutatok neked. Sámuel meg is tette, amit az Úr parancsolt. Amikor Betlehembe ért, a város előjárói félve járultak eléje, és megkérdezték, békessége jöveteled? Sámuel azt felelte, igen, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be. megtisztulással készüljetek elő, aztán jöjjetek velem az áldozatra. Aztán megtisztította Izájt és fiait, és meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek, feltűnt neki Eliáb, Izáj legidősebb fia, és azt gondolta, bizonyára már is az Úr előtt áll az ő felkentje, de az Úr figyelmeztette, ne nézd a külsejét, se a termete magasságát, mert nem őt választottam. Én nem úgy ítélek, mint az emberek. Az ember a külsőt nézi, az Úr pedig a szívet. Azután Izáj Abinadábot hívta, és vezette Sámuel elé. Ám ő azt mondta, ezt sem választotta az Úr. Amikor Sammát vezette eléje, megint azt mondta, ezt se választotta az Úr. 7 fiát vezette így Izáj Sámuel elé, de ő csak azt mondta Izájnak, ezeket se választotta az Úr. Végül is Sámuel megkérdezte, itt volt valamennyi fiad? Izáj azt felelte, hátra van még a legkisebbik, aki a juhokat legelteti. Sámuel megparancsolta, küldj érte valakit, és hozasd ide, mert addig nem telepszünk le az áldozati lakomához, míg ő is ide nem jön. Izáj elküldött érte, és elhozatta őt. A fiú vörös volt, szép szemű és csinos külsejű. Ekkor az Úr jelezte Sámuelnek, menj és kend fel, mert ő az, ő az én választottam. Erre Sámuel fogta az olajos szarut, és testvérei jelenlétében királlyá kente Dávidot. Az Úr lelke ettől fogva Dávidra szállott. Sámuel pedig felkelt és visszatért Rámába. Ez az Isten igéje.
Kiválasztottam
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Egyszer az Úr az szombaton vetések között jár, tanítványai útközben téptesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: nézd, olyat tesznek szombaton, amint nem szabad. Jézus ezt felelte nekik: sosem hallottátok, mit tett Dávid, amikor társaival nélkülözött és éhezett? Abiátár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a megszentelt kenyereket, és adott belőle a társainak is, pedig ezeket a kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük. Majd ezt mondta nekik: a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, amikor Jézus a korabeli előírást a saját hatalmánál fogva úgy változtatja meg, hogy nem veszi el a teljes módon, hogy ez most már nem kötelező, hanem vannak nehéz helyzetek, és ott a tanítványok éheztek, tudni kell, és azért tépdesték a kalászokat, mert próbálták csillapítani az éhségüket. És hát ezt a korabeliek már aratásnak vették, amiben látszik a túlzás, és természetesen a rossz indulat is. Most Jézus ezzel a rossz indulattal és túlzással áll szembe, és több oknál fogva is. A szombat van az emberért, Isten dicsőségét szolgálja, de azért, hogy 6 napig dolgozzál, és a 7. szenteld meg, ez nem csupán Isten dicsőségét szolgálja, hanem az embernek a pihenését is, és az állatainak is a pihenését. Egyben lehetőséget nyújt Isten arra, hogy ezen a pihenőnapon a vele való kapcsolatot is erősítsék és építsék. Amikor tehát ez történik, akkor semmi olyan vétkes nincs, hiszen a tanítványok ott vannak Jézussal, az Isten fiával, a vele való kapcsolat, még a közös, hát nem séta ez, hanem közös menetelésben is érvényesül. De van még itt valami. Ha a mai embert megfigyeljük, akkor nem csak a papok, de nyilván a kedves testvérek is többször hallják, hát nincs én nekem időm arra, hogy vasárnap templomba menjek. Most itt nem pusztán a templomba menésről van szó, hanem arról, hogy Istennek ajánlja föl ezt a napot, Istennel való együttléte az erősödjön, és a belőle való barátság, amely Istennel való barátságot jelenti, kiáradjon az ő életére, és az ő életén keresztül a világra is. Neki erre nincs ideje. És látjuk ebben a mondatban azt, ami itt megjelenik úgy, hogy miért tesznek olyat, amit tilos szombaton, és aki magát fel akarja menteni a vasárnapi Isten szolgálat alól, az pedig hasonló mondatot mond, csak más szavakkal: nekem nincs időm Istenre. Azt hiszem, hogy ez az utóbbi az, amely bántja, ha úgy tetszik most beszéljünk, bántja a szombatot, bántja Istent, és tönkreteszi annak az embernek, a lelkületét, hiszen hiányozni fog belőle a sok elhanyagolt, a sok megszegett és föl nem használt szombati idő. Tudjuk, hogy ez most a vasárnapot jelenti számunkra. Ez az idő elveszik számára, és hiányozni fog mindenféleképpen az égi boldogságából. Vigyázzunk rá, tartsuk meg örömmel az vasárnapnak a szépségét, és ne akarjuk magunkat felmenteni néha akkor, amikor valami látszólag hajthatatlan, halaszthatatlan dolgunk van, hanem adjuk meg Istennek, ami az Istené. Testvéreim, egy az Isten mindnyájunk atya, aki azt akarja, hogy mi is egyek legyünk általa. Könyörögjünk tehát a benne hívők egységéért.
A Szentlélek Isten csodálatos ereje vezessen mindnyájunkat az egység útjára. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
A közös hit és reménység legyen szilárd alapja a keresztények közötti megbékélésnek. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Add, hogy megértést tükröző szeretettel azt keressük, ami összeköt bennünket, és ne azt, ami elválaszt egymástól. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Mindennapi készséges kereszthordozásunk segítse elő, Urunk, a keresztény egység megvalósulását. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
A keresztények az egész világon legyenek egy szív és egy lélek Krisztusban. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Addulunk, hogy a szentmise szándékában szereplő kislány mielőbb meggyógyuljon, a családnak elhunyt tagjai az örök boldogságot elnyerjék, az élők pedig tudjanak örvendezni a tőled kapott javakban. Hallgass meg, Urunk! Mennyei Atyánk, segíts kegyelmeddel, hogy a benned hívők között megvalósuljon a lelki egység, és mindnyájunkat kapcsoljon egybe a testvéri szeretet Krisztus a mi Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
Kérünk, Urunk, Istenünk, add, hogy méltón vegyünk részt ezekben a misztériumokban, mert valahányszor fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik, Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
Igen.
cselekedted.
Emeljük fel szívünket,
felemeljük az Úrhoz.
Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, s jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért össze szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben,
Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent széned látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké.
Isten szeretete kiárad a szívünkbe a Szent Lélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével.
Legyen békesség köztünk mindenkor.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, áradj szívünkbe szeretetet, szent lelki, tígy minket, akiket egy azon mennyei kenyérrel tápláltál, egy azon szeretet kapcsoljon össze, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek,
és a veletek.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ha a szent mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen
hálód. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, szent misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A szent misét Szabó József Béla, főegyházmegyei főzeneigazgató mutatta be, a kántori szolgálatot Horváth Hanna, a lektori szolgálatot Bóta Zoltánné és Kovács István látta el. Rádiónk technikai munkatársa Birincsik Márton volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. A megtérésre, a jó tettekre, a Krisztus melletti elköteleződésre határidőket szab számunkra az élet és a történelem, ezért meg kell ragadnunk a lehetőségeket. Ezt mondta Erdő Péter az ökumenikus imait országos megnyitóján vasárnap a Kálvin téri református templomban. A bíboros esztergom budapestiesek arról beszélt, Jézus úgy mutatkozik be, mint aki maga a világosság, aki azért jött, hogy az embereket kiragadja a bűn és a reménytelenség sötétségéből, és átvezesse Isten világosságába. Az a világosság, amit Krisztus hoz, békességet jelent Isten és ember között, mert elhozza bűneink bocsánatát, és békességre kötelez ember és ember között is, mert Isten Krisztusban végleges bizonyítékát adta az egész emberiség iránti szeretetének, tette hozzá. Rádiókban a héten minden este 20 óra 5 perctől kezdődően adjuk közre felvételről az ökumenikus imahét, aznapi miskolci vagy egri alkalmát. Az önkormányzati rendszer nagyszabású átszabására tett javaslatot a választás után a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, a pártja által szervezett országos önkormányzati fórumon tegnap. Orbán Viktor elmondta, az elmúlt 16 évben nagy munkát végeztek, ez egy másik ország, másik gazdaság, másik önkormányzati vármegyei rendszer, mint ami 2010-ben volt, így már nagyobbat kell lépni. A választás azon dől majd el, hogy a Fidesz-KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők, képviselők, a kormányoldal közösségének hivatásos szakemberei, politikusai, vezetői hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe, hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor arról is beszélt, az elmúlt 15 évben a vidék gazdasági teljesítménye 50%-kal nőtt. Az iparűzési adóból származó bevételek 2,5-szeresére növekedtek, így ma jóval kisebb a távolságuk fejlettségben az európai átlagtól, mint korábban volt értékelt. Elmondta azt is, ma az önkormányzatok mindössze 10%-a terhelt hitellel, és az összes önkormányzati vagyonhoz mérten a hitelek és kölcsönök aránya 1,6%. A háború veszélyéről szólva a miniszterelnök arra figyelmeztetett, nincs olyan település, ahol ne lenne egy első vagy második világháborús emlékmű. Magyarországnak ezért ki kell tartania a békepolitikája mellett, azért, hogy ezek mellé ne kelljen egy harmadikat is állítani, szögezte le. A MOL csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot írta le a Gazprom nyelvtársasággal a szerb NISZ vállalatban fennálló 56,15%-nyi részesedésük megvásárlásáról, közölt az olajtársaság a tőzsde honlapján. A tranzakció megvalósulásával a MOL jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és dél-kelet-európai energiapiacon. A felek törekednek az adásvételi szerződés március 31-ig történő aláírására. A tulajdon egy része ugyanakkor az Egyesült Arab Emírségekbe is kerül, miközben Szerbia is növelte a részesedését. A magyar kormány, ahogy eddig is, ezután is támogatja a MOL-t a NISZ-szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásában, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A szlovák, a magyar és a szerb olajpiac integrált összehangolt működése olyan jó helyzetbe hozhatja Közép-Európát az energiaellátás biztonsága szempontjából, amilyenben még soha nem volt, szögezte le Szijjártó Péter. Brüsszel elárulta az európai gazdákat az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás aláírásával, vélekedett Facebook oldalán az agrárminiszter. Nagy István szerint ezzel Ursula von der Leyen megásta a sírját az európai élelmiszertermelésnek. Felhívta a figyelmet, ha csak egyetlen kiló élelmiszer is érkezik a dél-amerikai országokból, az már itt fölösleg. Végül az időjárásról. Az eddigiekhez hasonlóan az úzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése napközben csökken, de sokfelé borult marad az ég. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A csúcsomérséklet -5-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Sebestyén vértanú, Galliában született, Rómában halt meg 288 körül. Tántoríthatatlan hitével, bátorságával, apostoli mozgóságával, fedhetetlen életével a keresztény férfi örök mintaképe. Mint hallottuk, Galliában, a mai Franciaországban született, Milánóban tanult, majd Rómában a császár testőrségébe állott. Deli termetű, daliás katona külsejű férfi volt, emellett jóságos és erélyes, okos és bátor, igazmondó és nyílt. Testi és lelki kiválósága miatt kedvelte őt a császár, és kedvelték a társai is. De ennél mérhetetlenül többet jelent, hogy szerette őt a királyok királya, mert a katona köpenyeg alatt hívő, mélyen Krisztus szerető szívet hordott. A császári udvarban az ilyen embert rengeteg veszély környékezte. Társai és elöljárói pogányok voltak. Ösztöneiknek éltek, és gyűlölték a következetes keresztényeket, akiket élő szemrehányásnak éreztek. Sebestyén az állandó veszélyek között lelképen forgatta az Úr Jézus Krisztus szavait. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Róma egyik börtönében két keresztény testvér, Márk és Marcellin sínylődött. Miután különféle kínzásokban volt részük, a városparancsnok 30 napnyi időt engedett nekik, hogy ez alatt véglegesen választanak a kereszténység és a pogányság, a halál és az élet között. Szüleik, feleségük és gyermekeik sírva keseregve könyörögtek, hogy kíméljék meg életüket, ne döntsék szomorúságba családjukat. A hosszas rimánkodás és unszolás már-már megtörte ellenállásukat. Ekkor megjelent Szent Sebestyén a börtönben. Éppen együtt volt a vértanúkkal az egész rokonság. Sebestyén így szólt hozzájuk. Krisztus erős harcosai, amikor ilyen közel vagytok már a győzelmi pálma elnyeréséhez, ne tántorodjatok meg a diadalúton, ne ejtsétek ki kezetekből a vérség köteléke miatt a mennyei koronát. Ha tudnák szüleitek és feleségetek, hogy a testi halállal új élet kezdődik, melyben határtalan boldogság várja a hű harcost, nem hívnának vissza titeket a mennyei örömök kapujától. Szemeiben az elszánt Krisztus hűség tüze lángolt, arcán a tántoríthatatlan hit égi fénye tündökölt. Így látták Sebestyént. Szavait meghallotta Zoé, Nikosztrátusz felesége, akinek házában őrizték a két hitvalló testvért. Zoé asszony 6 év óta néma volt. A beszéd hallatára könyörgésre kulcsolt kezekkel Sebestyénhez fordult. Sebestyén így szólt hozzá. Értelek, tudom, mit kívánsz. Parancsolja az üdvözítő Jézusom, hogy nyelvének használatát nyerje vissza ez az asszony. Oldja föl nyelvét az, aki Zakariás nyelvét megoldotta. Azután keresztjelével jelölte meg az asszony ajkát, és az szólni kezdett. Boldog vagy és áldottak igéid. Boldogok, akik általad elhiszik, hogy Krisztus az élő Isten fia. Ez alatt elmúlt a 30 nap, a Márk és Marcellin számára engedett meggondolási idő. A városparancsnok magához idézte atyjukat, hogy fiai elhatározását megtudja tőle. Az apa nagy lelkesedéssel beszélt fiai álhatatosságáról, a keresztény hit szépségéről és erejéről, és kijelentette, hogy ő is fölvette a keresztséget, és ugyanakkor régi köszvényes szenvedései is megszűntek. Mindez akkor történt, amikor Sebestyén közöttük hirdette Jézus Krisztust. A parancsnok az apa szavait ámulva hallgatta. Főleg csodás gyógyulása ragadta meg figyelmét, mert ő is köszvényes volt. A két férfiú beszélgetését Isten kegyelme kísérte. A parancsnok érdeklődni kezdett, magához hívatta Szent Sebestyént és Polikárp papot. Miután tőlük a keresztény hitet kellőképpen megismerte, bálványképeit összetörte, keresztény rabszolgáit fölszabadította, a császártól kapott hivatalát letette, és fiával együtt megkeresztelkedett. A keresztség szentsége Isten különös kegyességéből nem csak lelki újjászületését eszközölte, hanem testi megszabadulást is hozott neki. Ő is kigyógyult köszvényéből. Sebestyén a Dioklécián féle üldözés alatt is Rómában, a császári udvarban maradt. Katonai kiválóságai miatt a kegyetlen Dioklécián is becsülte őt, s a testőrség parancsnokává tette. Állása, összeköttetései, szilárd hite és okos bátorsága arra szánták, hogy az üldözések idején az anyaszentegyház védője és támasza legyen. Ennek a küldetésnek meg is felelt, mint Isten bölcs és erős angyala őrködött a keresztény hívek fölött. Irítségből vagy a kereszténység iránti gyűlöletből végre őt is beárulták a császárnak. Dioklécián csodálkozva hallotta, hogy testőrségének feje is keresztény. Magához hivatta, és kemény szavakkal vetette szemére hálátlanságát. Sebestyén tisztelettudóan bár, de egyúttal nyíltan válaszolt. Jó létedért és a birodalomért mindig imádkoztam, császárom. De nem a bálványokhoz, hanem a mennyben lakó igaz Istenhez könyörögtem, mert nem balgaság lett volna, holmi tehetetlen kődarabokhoz, a ti bálványaitokhoz imádkoznom. Sebestyén nyílt hitvallása a császárt fölháborította, s legott átadta a katonáknak, akik egy fának állították és összenyilaszták. Az íjászok Sebestyénnek nyilakkal átjuggatott testét ott hagyták abban a hitben, hogy meghalt. Azonban egy Iréné nevű jámbor özvegy, ki a holtnak vélt testet fölszedte, és keresztény módon el akarta temetni, észrevette, hogy még van benne némi élet. Házába vitte, ahol Sebestyén rövid idő alatt fölépült. Ekkor visszament a császári palotába, s éppen szembe találkozott a lépcsőn lejövő Diokléciannal. A császár elhűlt a találkozáson, mivel meg volt győződve, hogy Sebestyént kivégezték. Sebestyén pedig nehéz szemrehányásokat tett a császárnak, hogy a teljesen ártatlan és császárhű keresztényeket igazságtalanul üldözi. A császár parancsára előrohanó katonák Sebestyént megragadták, a közeli cirkuszba hurcolták, ahol botokkal agyonverték. Egy Lucina nevű keresztény asszony azonban, látomásban, megtudta, hogy hol van a holteste, és a városon kívül eltemette. Ezen a helyen később nagyszerű templomot emeltek Szent Sebestyén tiszteletére. Ez 288 körül történt. Ünnepén a Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, add meg nekünk azt a lelkierőt, amely Szent Sebestyént eltöltötte, és taníts minket az ő ragyogó példájával, hogy inkább kell neked engedelmeskednünk, mint az embereknek.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Adj nekünk békét veled, szenteltessék meg a te neved, ne az enyém. Jöjjön el a te országod, ne az enyém. Legyen meg a te akaratod, ne az enyém. Adj nekünk békét veled, békét az emberekkel, békét önmagunkkal, és szabadíts meg a félelemtől. Te, aki fölöttünk vagy, te, aki egyikünk vagy, te, aki vagy, mi bennünk is. Hadd láthassanak mindnyájan téged, én bennem is. Hadd készíthessem elő a te utadat, hadd köszönjem meg neked mindazt, ami történik velem. Hadd figyelhessek mindig mások szükségeire. Tarts meg szeretetedben, ahogy kívánságod szerint én is megtartok mindenkit az enyémben. Hadd irányuljon bennem minden a te dicsőségedre. Ne essem sohasem kétségbe, mivel kezed oltalmában vagyok, s tiéd minden hatalom és jóság, mindenható. Bocsásd meg kételjeim, haragom, büszkeségem. Irgalmad alázzon meg, szigorod emeljen fel.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most néhány szó az előttünk álló hétvéradási lehetőségeiről. A holnapi napon szerdán két helyen lesz kiszállásos véradás, 14 és 17 óra között itt Egerben az Agria Parkban, vagyis a plázában, 10 és 16 óra között pedig 60-ban a Nagy Endre rendezvényházban. Csütörtök, Kömlő a helyszín, művelődési ház, a kezdési időpont 14 óra, a befejezésé 16. Pénteken szintén két helyszín lesz, Kálban a házasságkötőterem 10 és 12 óra között, míg Kompolton a művelődési ház 14 és 16 óra között fogadja a véradókat. Kedves hallgatóink, ne feledjék otthon a személyigazolványukat, tajkártyájukat és lakcímkártyájukat sem. Tudják, vér csak véradással pótolható.